Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. A Rádió Kún, jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm mai vendégemet, nagy szeretettel és megtisztelve érezve magam, a Törőcsik Marit.
Köszönöm az üdvözletet, és én is üdvözlöm magam.
Amikor jöttem ide, akkor a buszon számolgatásba és ilyen futurisztikus jövő elképzelésbe merültem. Arra gondoltam, az jutott eszembe, hogy 2085-ben, amikor majd a Törőcsik Mari születésének 150. évfordulóját ünneplik,
igen,
és megkoszorúznak valami szobrot, vagy nem tudom mit, emléktáblát minimum, színház bármit, akkor ott lesz egy 71 néhány éves Kossuth díjas színésznő, Mátyási Kála Cecília, és ő majd el fogja mondani, hogy ő még egy színpadon dolgozott Törőcsik Marival a Nemzeti Színház Brand című előadásában. A kislányka.
Ezt, ja, ezt kicsi gyerek.
Igen, ezt képzeltem én el.
Na hát ez egy tündér.
És azt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy belülről a színpadról is olyan nagyon jó őt ott vele ott nézni, és olyan nagyon ügyes kis szereplőnek.
Én nem bírom elviselni, ha egy gyerek produkálja magát. De ő nem produkálja magát, ő így létezik, és mi csodáljuk őt. És az a fantasztikus benne, hogy mindent betart. És kint, ottan az előtérbe, a lépcsőfordulóknál vannak ilyen pihenők, és ottan játszik, hangoskodik, nem tudom. De ha jön be a színpadra, még soha nem kellett rászólni, hogy nem szabad beszélni. Még soha. És egyszerűen, ami neki a dolga, az neki elvégzi pontosan. Egyszer valaki úgy ütött, nem tudom, valamitől megrepett az üvegasztal teteje. És ment az ő kis polcához, és észrevette, hogy el van törve, vagy meg van repedve az asztal. Megállt. Kitörte el az asztalt? Kitörte el az asztalt? Mondták neki, hogy nem tudjuk. Hát, és akkor ment tovább. És végezte a dolgát. Csoda, csoda ez kis arra.
Tehát vannak ebben született dolgok, ami
hát
már
ez egészen biztos, mert ő benne semmi produkálás nincs. Ez, ő nem produkálja magát, ő nem teszi-veszi magát. Ő ilyen. Ő létezik, ő van, és mi ő csodáljuk.
Na most akkor...
Nagyon szeretem különben a bátyját, aki viszont szerintem vagy egy nagy matematikus lesz, vagy nem tudom mi lesz, de az is egy különleges valaki, és most született egy babak és kisbabájuk a Mátyási Bencéknek.
Tehát még ki tudja, mi várható tőle.
Igen. Igen.
Szóval, hogy vannak dolgok, ami kezdettől fogva megvannak. Na most akkor ugranék egyet nagyon vissza, és biztos, hogy nézze el, hogyha a körhintáig megyek vissza, a körhintáról milliószor kérdezték, és millió dolgot mondott, de gondoltam, de akkor már úgyis megszokta, hogy kérdezik a körhintáról, úgyhogy szeretnék valamit kérdezni. Az én körhinta példányom otthon egy DVD-n, egy DVD lemezen van, amire kedvességből raktak ráadásokat, extrákat, és ilyen extra nyanánt rajta vannak a próbafelvételek. Amit annak idején csináltak a körhintához.
Hát nem tudom, ezt ki csinálta, én ezt sose láttam.
Én gondoltam, adott-e, ha esetleg érdekli, akkor majd szívesen átadom. Nagyon érdekes például, hogy erősen ki voltak sminkelve. Emlékszik erre, hogy ott a kis Pataki Mari ruhában, a konyhában próbafelvétel, vizes kancsóval oda megy, fogadja az udvarlót, és erősen ki volt sminkelve. Fekete-fehér a film, de látszik, hogy nagyon markáns a rúzs, meg a szemfesték. Mind a ketten, mert a Vas Évának is van próbafelvétele ezen a lemezen, és nagyon erősen ki voltak sminkelve. Nem emlékszik erre, ugye?
Hát nagyon erre furcsa nem, látvány. Mert hála jó Istennek, utána csak egy alap volt rajtam, a Hegyi Barna nem engedett. És azt mondta nekem mindig, hogyha nem démont játszol, már pedig az nem fogsz nagyon gyakran játszani, akkor te mindig alapot tegyél a szádra, mert a szád annyira élő, hogy akkor, ha meg ki is festik, akkor elnyomja az arcodat és a szemedet, mert ilyen kis szemű színésznőt viszont soha nem fotografáltam. Szerintem pedig én mindenkit, a Szereszkitől Murátinát, Karádi Katalin, de azt mondja, szerintem az egész világon nincs ilyen kis szemű színésznő, csak aztán megdicsért, mert azt mondta, és belenézek a kamerába, és a világ egyik legszebb szemét látom. Úgyhogy megdicsért engem Hegyi Barnabás.
Bár jó, az jó, egyik kollégám,
nem mondom el a nevét, igen? Mert nagyon jó nevű színésznő. Ültünk valahol, és azt mondta, hogy akkor voltam kezdő színésznő. Már végeztem a főiskolán. És azt mondta, hogy azért ne hidd, hogy belőle színésznő lesz. Mondom, hát miért mondod ezt nekem? Ilyen kis szemmel nem lehet színésznek lenni. Csak ő nem szépített, mint a Hegyi Barnabás. De viszont én a Hegyi Barnára gondoltam, és megnyugodtam.
Hát meg végül is neki lett igaza, nem a kollégának, ez egyértelmű. Igen. Még a próbafelvételre annyiban visszatérnék, hogy ott vannak például próbafelvételen azok a színészek, akikkel próbálták Szirtes Ádám szerepét. Tehát az akkori nemzedékből ezek a jeles paraszti figurák, vagy a Görbe Jánossal volt próbafelvétele, a Molnár Tiborral, és még egy harmadik emberrel, akit én nem ismerek. És a Sós Imre szerepére is volt egy jelenet a Szirtes Ádámmal próbában. És azt végignézve ezeket, nagyon izgalmas ezeket a próbafelvételeket, arra gondoltam, hogy vajon ott, amikor csinálta a próbafelvételeket, tudta, hogy ki a legjobb? Tehát, hogy amikor kiválasztották ezeket, akkor ez az ön számára is egyértelmű volt, hogy a Szirtes nagyon jó, nagyon, de hogy a Sós Imre az igazi, és a Szirtes szerepére
hát
pedig a Szirtes
az igazi. Ez nem is értettem, ugyanis az Ádám és az Imre mind a kettő zseniális színész volt. De a Szirtes Ádám nem volt hős. Mint ahogy attól ő még ugyanolyan nagy színész volt, a Bihari, a Makláriak, vagy sorolhatnám, Balázs Samu, de ők nem hősök voltak, hanem karakterek, karakternak. Ettől még a Szirtes Ádám Einsteint is eljátszhatta volna, tehát tudóst is. Ez nem azt jelenti, hogy ő buta volt a színészetben, hanem hogy nem hős volt. A Szirtes Ádám meg hercegnek született, vagy a Sós Imre, és abba halt bele, hogy leparasztozták állandóan.
Elmondta, több interjúban olvastam azt, hogy a körhintát egy másfél pár cipő áráért csinálta már, hogy annyi volt a gázsia, és úgy felmerült bennem, hogy megvette azt az egy pár cipőt, lett vele egy pár cipőt?
Nem, azért volt ez, azért mondtam, hogy másfél pár cipő, mert ugye én rögtön Kámba nem engedett ki a Simon Zsuzsa, de a párizsi bemutatón már ott voltam. És a Rothschild szalon mellett azt hiszem, hogy Mucsi úrnak hívták, sajnálom, elfelejtettem. Ő csinált cipőket, és a Tito felesége is hozzájárt cipőket csináltatni. Mert ugye Magyarországon én 15 évig fizettem a Kanni ruháimat, és ugye azt meg a cipőimet. És egy cipőt csinált, szóval 3000 forintért csináltam a körhintát, és az pont másfél pár cipőre jött ki, mert ha már két pár, az már nem fért bele a gázsimba.
És aztán ez így, az emléke megmaradt, hogy utána fizette másfél évtizedig a ruhákat.
Igen, de hát ugye például Sós Imre abba halt bele, hogy ő viszont herceg, rendkívül elegáns ember volt, rendkívül. Hát szóval, nagyon. Neki Hamletet, meg második Richardot, meg ezeket kellett volna játszani, és mielőtt meghalt a Szirtes Ádám, átölelt engem, és azt mondta, hogy neked elmondom, csak neked mondom el, hogy a vállamon zokogott az Imre, csak nem árult el nekem, hogy ki mondta neki vissza a következőt. Amikor nem engedett ki a Simon Zsuzsa engem Kánba, hogy főiskolás Kánba nem utazhat, akkor azt mondta a Fábri Zoli a minisztériumban benne, hogy akkor a Sós Imrével akar utazni. És azt mondták neki, hogy ugyan már Zoli nem képzelte, hogy egy buta paraszt képviseleti az országot. És ezt valaki visszamondta az Imrének. És az jutott eszembe, hogy amikor a Vasvirágot csinálta, azzal nekem nagyon nagy sikerem volt Kámba a Vasvirággal. A Hersko már csinált valami 15 vagy 20 próbafelvételt, és kihívott engem. És sose felejtem el, Hadai Karsi, mondtam, hogy én rám megmondta Hegyi Barna, hogy csak egy alapot tehetünk föl, kész. Esetleg a szempillámat lehet ilyen fekete, hát így, ilyen kefével, nem tudom, mi csinálnak vele. És sose felejtem el azt a kétségbe esett fejet, ahogy leguggolt mellém a Herskó János, és azt mondta, hogy te Mari, én úgy szeretem, amit te csináltál filmen, meg már a Körhintába is annyira tetszettél, hogy beleőrülök, de könyörögve kérlek, próbálj már ne parasztány lenni. Mondom, miről beszélsz? Az apám a 30-as években 4 lovas hintóval járt. De amikor megunta, a lovakat csak lovaglásra tartotta, és vett egy autót a 30-as években. 24 személyzetünk volt. Miről beszélsz? Nem akarok turozni, de percekig nem tudott megszólalni. Ugyanis ha valaki... És ugye én még tájszólásban beszéltem a legszebbet, amit nem bocsátok meg a nyelvújítóknak. Ki is volt a nagy nyelvújító? Te se, vagyis maga se tudja.
Most?
Nem, régen.
Kazinci,
azt hiszem Kazinci. Sose bocsátom meg, hogy a zárt ét elhagyták. Tudnélik, annyi ebetünk van, és a zárt é... Két dolgot nem tudok csak zártével kimondani. Az, hogy édesanyám, meg az, hogy meg. Tehát, hogy megmondtam, megcsináltam. Ha megmondtam, megcsináltam, szóval megmondtam, zártével mondom. A zártét nem lett volna szabad kihagyni a magyar nyelvből.
Hát ennyit a nyelvújítókról. Még mielőtt tartunk egy kis szünetet a zenének, még annyit szeretnék a Körhinta kapcsán, hogy nagyon-nagyon fiatal volt, 20 éves, és először került forgatási helyzetbe. Filmeket ugye nyilván látott sokat, de nagyon meglepő volt, hogy a film hogyan készül. Tehát, hogy mi ott van egy operatőr.
Ahogy nem tudtam a szakmát, és majd erről elmesélem, hogy mit mondott a Major Tamás, azt mindenki csodálta. Hát velem kezdték, és 6 napra tervezték a konyhában, Kismanyikával, amikor bejön, azt hiszem, a Imre, hogy erre jártam, gondoltam, benézek, színű kis izé. 6 napot írta ki, hogy majd én nem, milyen nehezen. És egy nap alatt fölvettük a 6 napi anyagot. Valahogy egyszerűen azt mondtam mindig, mindenki, hogy ilyet még nem láttak, hogy valaki kamera elé áll, és úgy létezik, ahogy... És ugye nem kellett alakítanom egy Shakespeare hősnőt, vagy valami, hanem magamat kellett adni. Hát. És ez nagyon... Az nálam
rögtön meg. Ezt a félrevezető momentumot, hogy volt, aki azt hitte, hogy egy parasztlánnyal van dolga a színésznő személyében.
Hát igen, már a Vasvirágnál. Igen, igen. De aztán látta, hogy nem.
Most akkor kicsit megállunk, és lesz egy kis zene, és aztán folytatjuk.
Micsoda útjaim voltak nekem, szólt Desiré, most, hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, nem is tudom, hogy mondjam ezt, talán volt egy kép este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak nevezetlenül. Tarararam, 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 tarararam. ra 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 ra. Ha én meg nem nevezem, már senki sem meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés. Nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő. Már pedig, ahogy ez kinéz, megnémulok, s az a kevés is tűnni fog. Az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak így volt egy-két este. Tarararam, 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 tarararam.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután Törőcsik Marival beszélgethetek, és eddig a filmről volt szó, és most szeretnék átevezni a színházi világba. Evezni, igen, jó. Én olyan 30 éve vagyok színháznéző, és nekem az első meghatározó színházi Törőcsik Mari élményem talán, ami nagyon él bennem, ez lehet, hogy meglepő, a Csütörtöki Hölgyek című előadás, ami azért volt számomra elementáris, mert én még soha nem láttam olyat, amit most egyébként a Bércessel való beszélgetőkönyvben meg is magyaráznak, hogy ő nagyon-nagyon könnyedén ugrál életkorok között. Tehát az életében bármelyik szakaszában színészileg bele tud helyezkedni.
Hát,
és én ezt ott láttam először, hogy három színésznő között van egy, én így láttam, bocsánat, bár két nagyszerű kolléganője volt, de ott van egy színésznő, akinek az egyik pillanatban tényleg elhiszem, hogy 15 éves, a másik meg elhiszem, hogy akárhány.
Vagy, én ilyet még nem láttam. Vagy 6 éveseket is játszottunk.
Igen, tehát, hogy egészen. Igen. Hogy
hát most is a Zsótér, ez az őrült ember, rávett ugye, hogy eljátszam az öreg Galileit. De én annyira szeretem, hogy de ezzel együtt sokáig mondtam, mikor megkérdezték, hogy nem tudom, hogy még elvállalom-e. De akkor már ne írták, hogy nem lépek többet színpadra, mert annyira nem vagyok jól. És a főtitkár asszony, Márton Éva is fölhívott telefonon, hogy Mari, most már mondja igent vagy nemet, mert engem megőrítenek. És akkor azt mondom igen. És azt mondtam a Zsótérnak, hogy ide figyeljen, Zsótér, én ebbe akkorát fogok bukni, mint egy ház, de ezt ajándékba adom magának. Mondom, mert az, hogy nem elég, hogy öreg embert játszok, hanem az öreg Galileit, amit még a diákok is tudják, hogy egy nagy öreg tudós, mekkora tudós volt. És mondtam neki egyik nap, hogy mondom, én szőkére őszültem magam. Én teljesen ősz vagyok, de mivel szőke vagyok, sok szőke ember, ilyen nem fehérre őszül, hanem ilyen kicsit, hát ilyen...
Ilyen világosra.
Igen, nem tudom. Mondom, de van egy spray, használtam már egy darabba, ami nem porzik, szóval úgy tudják befújni vele, hogy hófehér lesz a hajam, hogy akarja-e. És akkor én ott ültem vele így szembe, és azt mondta, hogy nekem maga úgy kell, ahogy most itt ül előttem. És nem azt mondtam neki, hogy köszönöm az instrukciót, hanem megértettem, hogy azt akarja, hogy nem kell öreg Galileit játszanom, hanem az öreg Galilei agyát kell eljátszanom. És életem egyik, hál' Istennek egyik legnagyobb sikere. De most nem tudom, hogy rá tud-e venni, még nem mondtam neki igen, pedig ki vagyok írva, de
Még nem tudjuk, hogy lesz-e az a görög vele, vagy lesz-e abban a Hippolytosz, azt hiszem, arra készül a Zsótér. A Nemzetiben valamit idén is akar rendezni.
Az Euripidész, amiben Fédrát kellene játszani.
Igen,
mondom, ember, amikor bemutató lesz a 82. életében belépek, és én egy viruló 30 éves nő vagyok, maximum, aki szerelmes a mostoha fiába. De hát ilyen. Lehet, hogy most már mindenki azt, hogy a Zsótérnak csináljak meg mindent, mert ő majd valamit kitalál.
De még nem mondott igen rá, még kicsit
hát húzódozik. Tudnélik, ugye hát azért például most már én nem tudok magasarkú cipőbe járni, mert a klinikai halálom után maradt egy halott rész az agyamba, és ezt sose titkolom, hogy a jobb kezem 5. éve iszonyú görzsbe van, amitől ilyen labirint zavaraim vannak. És nem szédülök, hanem néha úgy váratlanul elzuhanok. De színpadon még soha senki nem vette észre, még a lányom se, mert ott össze tudom magam szedni, annyira fegyelmezett tudok lenni. De ha egyszer rájövök, hogy ott is észre lehet venni, akkor abba hagyom.
Amikor meglátta, vagy megtudta, hogy az éjjeli menedékhelyben Ferde színpad lesz, akkor nem ordított velük?
Milyen?
Az éjjeli menedékhelyben a Nemzeti Színházban, amiben Lukát játszott a Rizsakov rendezésében, és a díszlet Ferde talaj volt.
Nem, én mindenen tudom. Én a színpadon mindent meg tudok csinálni.
De én ordítottam, amikor megláttam, hogy a Törőcsik Marit ennek teszik ki, hogy tornázzon itt, egy hegyet másszon meg lejtőt egész előadás alatt. Nem? De... Kicsit sem neheztelt rájuk emiatt?
Nem, nem. Megpróbáltam, hogy tudom-e, és azt mondtam, hogy ha tudom, akkor csinálom. És akkor megpróbáltam egy próbán, és tudtam. És akkor maradt így.
És, nem, és akkor ment minden este, és mászta. Igen. És amikor Galileit játszik, most nemrégiben láttam másodszor, izgul, amikor bemegy? Abba a nagy jelenetbe, a Trió Zsolttal, a két Galilei, van az a csodálatos jelenetük.
Amikor hát én csak a végén fél
igen,
órát.
Igen, a végén.
Ne, én csak az se izgulok, hanem szomorú vagyok, premier, mindig elrontam, ugyanis először azt hittem, hogy ez egy szerénység, de szerintem ezek nálam kicsit nagyképű, bár hát a kifejezések nem mindig pontosak nálam. Én sokkal érzékenyebben érzékelek, mint ahogy fogalmazok. De például én rám tör az, hogy azt mondta Pirinszky János, a rádióban ezt nem tudom mutatni, de az egyik kezét fölemeli, hogy ez a kapó, és a másik kezét fölemeli, hogy ez az adó. Nem a adónak kell elindulni, tehát aki ad. Tehát nem a színésznek kell elindulni a közönség felé, hogy gyertek velem, hanem itt kell létezni, és a közönség elindul felé. Na most ugye, én a premiéren, és utána még körülbelül 5-10 előadás kell, amikor nem tudok, nem vagyok még a helyemen, mert nem tudom, hogy ki szabad-e még állnom, hogy van-e még bennem annyi, és azért mondom, hogy nagy képűség, mert mikor rájövök, hogy szabad-e még nekem színésznek lenni, akkor kell mindig egy olyan rendező, csak engem elkényeztetett a sors, mert 13-14 zseni tanított ebbe, voltak nagy oroszok, németek, románok, magyarok természetesen. És akkor kellett, aki elhiteti velem, hogy még érdemes, mert úgy, ahogy a többi a világon, nem tudom hány száz még színészkedik, úgy nem érdemes.
És vajon lát még olyat a környéken? Fiatal, Zsótérnál is fiatalabbat, akiről gondolja,
nem
is, hogy...
Nem ismerem őt.
Nem ismeri.
Zsótérral nagyon késő találkoztam, mert a Mándula filmjében ő játszotta a főszerepet. Természetesen én ismertem a Zsótért, és mindig szerettem. Csak először a Szobaszínházba hívott, a Figarót, abba játszottam.
Igen.
Mondtam neki most, mikor akarja, hogy játszam el a Fédrát, hogy mondom, ott is én egyszer játszottam a Figaro házasságában, de nagyon rossz voltam benne, emlékszem erre, és az előadás is rossz volt. És de mondom, jó van, elmegyek a szobaszínházba, a Maladipe színházba. Olvasok, felolvass a darabot. Mondom, ember, én nem a házvezetőnőt játszom. Tudnélik, én 60 év alatt iszonyú mennyiségű szöveget őriztem a fejembe. És amikor már nincs rá szükségem, akkor kidobom. Nem tudom, hogy miről szól a 100 év magány. Tehát én kidobtam a Figarót is, és azt hittem, hogy házvezetőnőt játszok. És mikor elmondja, hogy én szerelmes vagyok a fiamba, mert nem tudom, hogy a fiam, no de akkor még fel tudtam venni én mindig kalapokra és cipőkre költöttem. A jó Prada cipőmet, ami magas sarkú, fölvettem a Nárai által kiszabott és tervezett és megcsinált ügyeletes fekete kosztümömet, és akkor még éreztem, hogy úgy be tudok menni, meg szóval, de most már csak lapos cipőbe tudok menni, szóval most már nem tudom, mi lesz velem. Mondtam, hogy próbáljuk meg, hogy mibe tudok öltözni.
De valahogy egyébként is lapos cipősként él bennünk, nem? Persze tudod dáma lenni, meg magas sarkú, ha az kellett, de valahogy mégis egy olyan
nem
kicsi,
tudom.
Fiús, lapos talpús, ahogy mondjuk a Vígszínházban keresztül inal az átutazóban.
Igen.
Tehát én bennem lapos cipősként él valahogy.
Hát,
azt hiszem, hogy Fejes Endre mondta nekem egyszer, hogy a Kálmán Gyuri azt mondta önről, hogy hátulról olyan, mint egy 16 éves kamaszfiú, előről pedig olyan, mint egy idős kínai asszony. Valami
igen,
ilyesmit
igen,
mondott,
ilyesmit
volt
mondott.
Egy ilyen
nagyon eszt. Szerettem a Kálmán Gyurit, meg hát a Fejes Endrét. Fejes úgy hívott engem, hogy Töcsörik.
Most akkor beszúrom ezt itt, mert hát volt szerencsém őt ismerni, meg a feleségét, tehát sokat jártam náluk, és egyszer azt mondta Fejes Endre az én kocsimban, amikor mellettem ült, hogy összesen két nőt ismer, aki nagyszerűen vezet autót. Mondta ebből az egyik a Törőcsik Mari, Töcsörik, ezt mondta persze, és a másik én vagyok, és az életem egyik legszebb bókja.
Én tényleg jól vezettem. A szakma úgy hívott, hogy Niki Lauda.
Igen?
Igen.
Na jó, tehát ott tartottunk egyébként, hogy Zsótérral a Nemzeti Színházban. Ez egy nagyszerű találkozás, mi vagyunk a legnagyobb haszonélvezői nézők, a Zsótér-Törőcsik Mari találkozó. Ez a Vidnenszky Attila igazgató színházban történik, és azt hiszem, hogy a szarvassá vált fiú óta vele nem dolgozott. Nem talált vajon olyan feladatot, ami önnek jó lett volna, vagy nem keresett, vagy elhárította, vagy hogy lehet az, hogy Vidnyánszky Attila rendezésben nem láthattuk a Nemzetiben?
Tudunk hát az igazság, mondani? Hogy valószínűleg tartom, és ezt megköszönöm neki. Ő megérezte, hogy mi jó dolgozunk együtt, és amíg a Zsótér kér engem, és azt meg tudja, hogy én most már azért nem olyan állapotban vagyok, hogy ütre tudok. Tehát valószínűleg tartom, hogy ez tiszteletbe tartja a mi nagy szerelmünket, de majd ő szeret engem, a Vidnyánszky, és ugye én azért mentem el Gyulára akkor, mert én már akkor nyáron nem dolgoztam. De nagyon tisztelem a gyulai Várszínház igazgatóját. Nagyon fájt, mikor meghalt. Szóval valahogy már mindenki elmegy mellőlem, aki az életemhez tartozott. És akkor mondta, hogy megmondanám, hogy kihívja. Mondom, nem valakihez nem megyek el, hanem nyáron már nem vállalok színpadi. Szóval mégis kimondom, a Beregszásziak. Na mondom, akkor elmegyek. Tudjuk, az ő, akkor még én nyitottam meg velük a Beregszászi Magyar Nemzeti Színházat. Ők iskolaudvaron, meg mit tudom én, össze-vissza játszottak. De ez a műhely, amit ő vezetett, ez Moszkvától Párizsig ismert volt. És én azért mentem el, hogy vajon beleférek-e még. Mert én ezért mentem el a Szobaszínházba is. Szeretek így megmérni magam, hogy új dolgokra képes vagyok-e még beilleszkedni, beállni. Úgyhogy amikor Nasziba voltunk a Szalvasávár fiúkkal, ami azért Európa legnevesebb ilyen színházi fesztiválja. És ott mondták a Trizsolték, hogy mikor tudták, hogy én belépek az előadásba, ráadásul egy kész előadásra jöttek, és én még nem voltam kész arra, hogy ezt hogy csináljam végig. Összesen volt 10 mondatom, de az egyik legfárasztóbb előadás az életemnek, mert ha ott van a közönség a hátam mögött, és én, mert meg kellett fordulnom, csak ennyit csinálok, és figyelem a fiamat, minden idegszállamat, és ha csak ennyit csinálok, már senki nem figyel oda, hogy mi van. Szóval nekem minden idegszállammal végig a Trizsoltot követtem. És mondták ott, hogy izgultak, hogy majd én jövök. Mondtam, nem ti izgultatok, én izgultam, hogy beleférek-e még ebbe a műhelybe. És ezzel nem mórikáltam magam, hanem így van. Nagyon nehezen fogadtak el színpadon, és most ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy a 56 után a Major Tamás nem tudott mit játszani, ugye az egyik nagy magyar író disszidált, a másik börtönbe, akkor pont a Szállami Boszorkányokra készültek, de azt meg nem volt szabad bemutatni. Szóval felújította 16 próbával a Shakespeare Vízkereszt, vagy amit akartok, és abba a Violát rámosztotta. Mindenki régi volt, de nagy-nagy szereposztás, mert Várkonyi Zoli játszott, azt hiszem a Bolondot, de benne volt a Kálmán Gyuri, a Kálai Feri, Olti Magda, és az Oliviát játszotta a Bara Margit. De tévedés ne essék, ő egy nagy színésznő volt már Kolozsváron. Hát az Oliviában olyan volt, mint a páratlan gyönyörűség, szépség, jóság, szóval én... Na hát őt is cserbe hagytuk, mi mindenki cserbe hagyunk, engem is cserbe hagytak, mikor meghúzoltak a művészszínházba. Nem tudom, miért vagyunk ilyenek, talán túl el vagyunk foglalva saját magunkkal, nem tudom. Na lényeg az, hogy 16 próbával, és én a Mészáros Ágika szerepét játszottam, az egyik legnehezebb Shakespeare vígjáték szerep a Viola. És ebbe zseniális volt, de azt mondta a Major, hogy a Mészárosági szerinte a világon a legjobban tudott Shakespeare vígjátékokat játszani. És csak ő le volt tiltva egy évre, nem léphetett színpadra, mert valamit bejelentett ottan a férje rávettem, én szerintem, de hagyjuk, ezt nem rám tartozik. De szóval nem játszhatott egy évig. És mondtam, a Bodrogi volt a férjem, és mondtam, hogy édes Bodrogi, velem a Major ordítani kezd, mert én semmit nem. Én már harmadszor hazajöttem Cannes-ból, már a Truffaut leírta, hogy Brigitte Bardot Cannes-ba, de minek, Törőcsik Mari Budapesten, aki itt kellene, hogy legyen, a páholyomhoz kezet csókolni járt a Jean Cocteau, de én tudtam, hogy nem tudok semmit a színész, és én színész akartam lenni, nem filmsztár, hanem színész. És akkor ugye, mondom, én tőlem meg fog bolondulni, mert semmit se tudok. Mert ugye ő csak rendezőket tanított, és ő filmeket nem nagyon nézett, szerintem a Körhintát se látta, de ő megnézte mindig becsülettel a negyedéves vizsgákat. És akkor kiszúrta magának a legtehetségesebbeket, leutazott Pécsre, Miskolcra, és az így szerződtette aztán fel a Kálmán Gyurit, a Máté Erzsit, meg mi. De ketten nem vizsgáztunk, Sós Imre meg én, mert mi már akkor csak filmeztünk. És megtanultam a szerepet, de 16 próbával. A régi felrobbantott Nemzeti Színházban volt még ez. Megyek, a herceg üzenetét viszem az Oliviának, és éreztem, hogy a Major Tamás ott mászkál a székszorok között. Ez csak azt mondja, hogy Törőcsik, jöjjön le. Hát letámolyogtam, de kezem lábam reszketett. Azt mondja, hogy maga nem tud semmit. Mondom, Major elvtárs, én tudom, hogy nem tudok semmit, de mit csináljak? Semmit. Majd leírják magáról, hogy nem jön át a Rivaldán. Ne menjen át. És akkor itt nagyon megdicsért engem egy életre. Egészen különleges ízlése van, hogy maga képtelen használni az általam annyira gyűlölt általános színészetet, amikor színjátszanak. Maga létezik. Maga létezik a színpadon, és ehhez meg kell majd itt keresnie lassan ezek között, a nagyszínészek között azokat a formákat, hogy ez a létezése megmaradjon. És akkor szóval ez nekem egy életre egy nagy útra való volt.
Belekérdeznék annyit, hogy Bara Margit játszotta Oliviát, és nagyszerű volt, és belé könnyű volt beleszeretni nyilván a hercegnek, de ki játszotta a herceget, akibe a Violának kellett beleszeretni, az Orsinót? Ki játszotta vajon?
Hát mit tudom én.
Akkor ez nem maradt egy nagyon emlékezetes szerelem, aminek a Violának bele kellett szeretni.
Nem, mert én szenvedtem a Violával. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy dolgot szeretnék még elmondani, hogy milyen nagy társulatba kerültem én be. Ugye azok a színészek, akik közé én bekerültem, háború előtt vagy a francia, vagy az olasz Rivierán nyaraltak. Sielni Svájcba vagy jártak, vagy én nem tudom mi. Mindegyiknek villája. Szóval én meg minden évben utaztam, ők meg mielőtt én a párizsi bemutatóra kiutaztam, a Körhinta bemutatójára, arra már ki kellett, hogy engedjen a Simon Zsuzsa, mert a miniszter is. Szóval akkor már annyira vártak engem ott. És mit is akartam mondani, hol tartottam?
A nagy színészek.
Ja, igen. Most nem tudom, mi ez a gyűrű, hol van most ez a gyűrű, vagy hogy osztották meg a Magyar Színház és a Nemzeti, de akkor úgy volt, hogy ez a nagy társulat egyik évben a legjobban teljesítő fiatal férfi színésznek adták a Farkas Ratkó Vándor gyűrűt, másik évben a legnagyobb teljesítményű női fiatal színésznőnek. Pont nőnek kellett adni. Megvan a fénykép, a Viola ruhába vagyok, és a Major Tamás az ujjamra húzza a gyűrűt. És nem szoktam ilyen látványos dolgokat művelni, de ott egy olyan sírógörcsöt kaptam, hogy lementem a Herti büfébe, mert ott ültek a nagyszínészek, és mondtam, hogy én tudom, hogy ezt nem érdemeltem meg. És nagyon köszönöm. És mondták, hogy rettenetesen rossz vagy az előadásban. És akkor már nevettünk. Mondom, én azt tudom, hogy rossz vagyok, de akkor miért kaptam meg? És tudja, mit mondtak nekem? Nem mindenki része a nemzetinek, aki átmenetileg tag. De te be fogsz épülni a Nemzeti Színház falai közé. Hát ilyen emberek között nőttem én föl.
Aztán később nyilván Shakespeare-ben is otthonos és tudós lett.
Hát, volt egy-két dolog, amit talán el tudtam játszani.
Júlia, arra gondol például?
Az Erkét, azt jól csináltuk meg. A többit azt nem. Különösen az, van egy, azt hiszem, egy méreg monológnak mondják. Az képtelen voltam, és egyszer 10 év múlva fölébredtem egy hajnalkor, és rájöttem, hogy ezt abban az előadásban hogy kellett volna elmondani. Mert annyira szenvedtem tőle, hogy nem tudtam elmondani.
Igen, aztán még Dajkának láttam én, ami...
Abban rossz voltam. Hát, nem tudom, mi voltam rossz, hát nem, de rossz
nem
voltam.
Mondanám, én ezt nem mondanám,
de az voltam.
Jó, akkor most hallgatunk egy kis zenét, és aztán az utolsó harmadba lépünk.
Ha most is várod még álmod szép ígédetét, várj, mi még felkel majd a nap. Ha látni sejtenéd, mi az éjben olvad szép, vár, míg felkel majd a nap. Egy új nap mindig új reményt ígér, a végtelen sötétjét tépve szél. A félelem határt kap, mint a lét, de csak vár, míg felkel majd a nap.
Ha meggyötört az éj, ha múltat felszakadt, várj, míg felkel majd a nap. Ha kell, hogy tiszta légy, mint gyermek önmagad, várj, míg felkel majd a nap. Ha megzavar, hogy túl nyitott az éj, a csillaggal telt végtelen túl mély, mint a bölcső biztos gömbbe zár a fény. Te csak várj, míg felkel majd a nap. Te csak várj, míg felkel majd a nap.
Sosem vagy egy magad, csak túl kicsinke vagy, vár, míg fel kell majd a nap. Tudod, nincs mennyország, de minden síron nő virág, vár, míg fel kell majd a nap. Ezért együtt leszünk, míg végtelen az ég, együtt még a nap utoljára kér. Együtt mondjuk annak, ki még fél. De csak várj, míg fel kell majd a nap. Te csak várj, míg fel kell majd a nap. Te csak várj, míg fel kell majd a nap.
Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun szombat délután. Törőcsik Maria a vendégem, Csalovszky Zsolt a hangmérnő kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Mari figyelmeztetett, hogy nagyon megy az idő, de még van egy-két dolog, amit mindenképpen szeretnék szóba hozni. Például Vasziljevet. Vasziljevet szeretném szóba hozni. Én azon gondolkodtam Vasziljeven, hogy nyilván ő egy kifejezetten személyre szóló színházi guru is egyben. Tehát, hogy nem mindenki találja meg vele, nem mindenkinek való, nem mindenkivel való kölcsönösen egymásnak. Ez arról jutott eszembe, hogy amikor a Nagybácsi Álmát csinálták, akkor én utána csináltam egy interjút Darvas Ivánnal, és ő olyan végtelenül bájosan, szkeptikusan állt az egészhez. Tehát, hogy ő ebben nem hitt, ő maga eleganciájával az előadás vége felé jött ő be, ami már ugye hát egyébként is kevésbé volt megformálva, és nagyon sokáig nem jutott be a színpadra, de úgy azt éreztem, hogy ő köszöni szépen, ő ezt nem annyira. Tehát biztos, hogy egy ilyen kapcsolatban nagyon meg kell találni egymás között a hitet és az egymásra való építést. Így van ez valahogy?
Őt nem engedték dolgozni Moszkvában. És ő soha nem fogja ezt elfelejteni a Jubimovnak, hogy mikor fölépült a Tagankán az új szárny, akkor a régi színpadot odaadta Vasziljevnek, hogy csinálj meg egy-két előadást, amit akarsz, a színészeiddel szedd össze, és azzal ő beutazta a világot. Én, mikor meghurcoltak, hogy elloptam a pénzeket a művészszínházból, akkor azt mondta, hogy maga nem való ezeknek, röhögve mondta, jöjjön ki is dolgozzon nálam. és megcsinálta a nagybási álmát, úgyhogy mondtam magyarul a 100 oldalamat, és az ő színészei oroszul. Ott a következő fényképeket láttam. Második János Pál pápa, Fellini, Péter Bruck, Péter Stein, mindenki tapsolva így, vagy a kezét fogja a pápa, és így meghajol előtte. Szóval ő akkor a világ egyik nagy sikere volt, de annyira kivételezett helyzetben volt, hogy nem volt bemutatási kötelezettsége. Ő nyílt próbákat tartott, és azért fizettek a nézők. És ő úgy gondolta, hogy megcsinálja a nagybási álmából a lányommal való jelenetet, ami körülbelül másfél óra. A Dorottya játszotta a lányomat. Mikor kimentünk a Dorottyával, úgy tapsoltak, mint egy koncerten, és ordítottak. De az eleje, szóval ne, és mondta a Svajdának, hogy ő csak ezt mutatja be. Azt mondja, ember, a tavaszi fesztivál fizeti magát, mert én nem tudom kifizetni, mert olyan magas volt a gázsia. De a gázsit nem a családjának adta, én találkoztam aztán a feleségével, meg a lányával, hanem a színháznak. Úgyhogy ők külön is éltek, mert az asszony fölháborodott, hogy ő minden pénzt a színháznak ad. Ezt a magas gázsit. És azt mondta, hogy önt a Svajda, hogy magát a tavaszi fesztivál fizeti, itt le kell játszani az előadást. Úgyhogy az elejét úgy játszottuk, hogy tulajdonképpen először, a végét meg még nem is tudtuk, olvastuk. Úgyhogy kivéve az Eperjes, az bevágta, nem illett tőle, mert utána én mondtam is neki, mert ha mindannyian olvassuk, akkor neki is olvasni. Tehát lehet, hogyha az Ivánnal van ez a nagy jelenetem, mint a Dorottyával, lehet, hogy az Iván beleszeret, mert ő velük nem foglalkozott, mert azt gondolta, hogy ez lesz az ő előadása, ez a másfél óra. Mert Moszkvában ennyire, és később aztán, mikor Kaposvára meghívta a Svajda, ahol ő idegroncs volt, ordítoztunk egymással, meg kirohantam meg. Mondtam, hogy ez az őrült önfelétek, mondom, most veletek fog üvöltözni, de mondom, hogy mondhatok rá akármit, mert annyira szeretem. És mondtam neki később, hogy azért viseltem el, hogy ilyen szörnyeteg volt, mert úgy szoktam mondani röhögve, hogy Moszkvát is elérte a Coca-Cola. Tehát az a féltékenység, meg nem tudom mi, ahogy a színházakat, azt mondták, hogy ja, Vasziljevnek nincs bemutatási kötelezettsége, legyen repertoár színház. Megsértődött, és azt mondta, hogy soha többé Oroszországban nem rendezek. Egy év múlva meghívták a Balsolyba, hogy rendezze meg a Boris Godunovot. Még oda sem ment el. Csak ebbe belerokkant. Mert egy orosz rendezőnek Oroszország nélkül nem élet az élet. Tehát ez bonyolult, de valamit azért talán meg lehetett belőle érteni.
Volt ez a kaposvári munka, amiből volt ez a dokumentumfilm.
Igen.
Amit hát én is láttam, és nekem is rossz volt nézni, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy nekünk nem kell mindent tudni. Ugye? Tehát, hogy nekünk nem kellene mindent tudni arról, hogy mi hogyan születik.
De ez meg milyen fura. A Magyar Intézet csinált egy vetítést, levetítette. Két magyar származású ember volt ott, de ott voltak, vagy 200-an, alig fértek be, álltak a teremben, nem volt annyi szék, hogy leüljönek. Tudjuk, a Vasziljev nagyon népszerű Párizsban, mert ott a Comédie Française-ben többször rendezett, és csinált egy médiát is, ami nagyon-nagyon nagy hírű volt. És ott azt mondta az egyik, az is állt, az egyik csupa francia volt. Azt mondta, hogy szeretném, ha úgy érezni, hogy nem akarom megbántani, mármint engem, de maga egy kis országnak a szülöttje, és egy vidéki városba bemutatják ezt a darabot, ami mindenütt két előadást ért meg, akkora bukás. itt meg szétverték a házat. Ez maga a csoda. És beszéltünk arról, hogy miért voltunk, ő letagadja, hogy azért, mert nem rendez Moszkvába, de ez, és röhögtünk. És akkor erre annyira büszke vagyok még, a másik oldalon állt, a falnak támaszkodva, hát ugye én nem tudom eldönteni ilyenkor, hogy valaki 18 éves, vagy 20 éves, vagy 21 éves. Azt mondta, hogy önhöz szeretnék szólni. Nekem volt, ugye volt orosz tolmácsunk, francia tolmácsunk, magyar tolmácsunk, minden volt. Mondom, parancsoljon. Azt mondja, hogy szeretném önnek elmondani, most nem akarok hazudni, 5 vagy 6 éve nem lépett ki a házból. Súlyos depressziós vagyok. Én nem léptem utcára 5 vagy 6 év alatt, ezt most nem tudom, de ez a kettő közül. Nem tudom, hogy miért jöttem ide el. De valaki mondta, hogy a magyar intézetbe jön egy nagy hírű orosz és egy nagy magyar színésznő. És én valamiért eljöttem. Kiléptem az ajtón, és szeretném most magának megköszönni, hogy én most meggyógyultam. Mert az az erő, ami magából sugárzik, és már nem olyan fiatal, az engem meggyógyított. Egyetemre fogok járni, és mindent magának fogok megköszönni. De soha többé vissza nem jön az én betegségem. Hát akkor nagyon oda voltam.
Ez egy nagyon szép történet.
Igen. Szeretek már büszkélkedni a szép történeteimmel, ahol dicsérnek engem, ahogy így öregszem.
Lassan lejár igen a műsoridónk is, és köszönöm szépen. Hogy él egyébként? Hogyan telnek a napjai? Itt honnan vagy... Hogyan?
Én nem tudom, valahogy, amióta klinikai halálból visszajöttem, és elmúltam 80 éves, egyszerre olyan érdekes lettem mindenki számára, hogy nem győzöm lemondani. Hát magát is ne haragudjon, lemondtam volna, de Zsótér telefonált, hát mondom, jó van, akkor ha maga szól, fogadom, mert már le kell mondanom, mert minden napra van valami. Most akkor 19-én vagy 20-án lemegyek a vidéki házamba, és nem fogok játszani, csak január 18-án, és addig ott leszek.
Szép lehet az ott télen, pláne ha esik a hó.
Hát igen, csak ott meg nagyon hiányzik nekem már Gyula, mert úgy gondoltuk, hogy majd ott élünk, mint egy értelmiségi idős házaspár, és annyi pénzünk lesz, hogy néha vasárnap beszaladjunk Bécsbe a kedvenc kávézónkba meginni egy kávét. Mert Bécs közelebb van sokkal, mint Budapest. Hát mindegy. Nem mindegy, de hát nehéz az élet.
Akkor ez lesz most a végszavunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy
nagyon szívesen.
Törőcsik Mari volt a vendégem ma. Az Ahol hely van színházi belépő című műsorban, Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket legközelebb is.